Önök ismét az Inforádió Aréna című műsorát hallják, vendégem Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. A műsor első felében a magyar atlétikáról beszélgettünk, most pedig majd egy kicsit a világbajnokságról, illetve az atlétika általános kérdéseiről kérdezem a mikrofonnál Dénes Tamás. Nem túlságosan örömteli hírek voltak a nemzetközi atlétikai elit világából az elmúlt időszakban. Mennyit ártad a dopping botrány az atlétikának?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen botrány ez mindig árt, akár atlétik, akár bármilyen más sportágról van szó. És nyilvánvalóan az ember ilyenkor első felindultságában még akár mérgesen is meggondolatlanul is tud reagálni. De alapvetően én nyilván megpróbálok onnan kiindulni, és abból kiindulni, hogy hát mindig is voltak, vannak, és szerintem lesznek is olyan emberek egy-egy területen.
Ez egy hülye kérdés, de meglepődsz rajta? Vagy az ember olyan, hogy ezzel együtt kell élni?
Hivatalból meg kell, hogy lepődjek rajta. Meg kell, hogy lepődjek rajta, ugyanakkor valóban. Tehát ma már én azt gondolom, hogy az csak a púder, hogyha azt mondjuk, hogy ajajaj, hát ez borzasztó.
Én ezt el sem tudtam volna
képzelni. Legyünk őszinték, 10 másodpercen belül futni, feltekerni 3800 méterre másfél óra alatt, és még sorolhatnám. Ott meg kell találni azokat a lehetőségeket is, amik ezt a igen magas szintű, a legmagasabb szintű teljesítményt segítik. Most, hogy ezt doppingnak hívjuk, vagy a szabályok keretein belül marad, vagy legális teljesítményfokozásnak, ez szubjektív, ezt mindenki dönts el maga. Alapvetően én azt gondolom erről, hogy szerintem maga a megközelítés és a szabályzó a rossz. Mert az tényleg nehéz felfogni és elfogadni, főleg sportolóként, hogyha valaki 2008-ba teljesítménnyel előjött, amivel akkor olimpiai bajnok lett, akkor nem megnyert ilyen-olyan körversenyt. Tehát a saját sportágában a csúcson volt, és 4-5 évvel később azt mondják, hogy vissza elővéve az akkori mintáját megnézik, és a mostani technikával, a mostani fejlettségi, kimutatás fejlettségi szinttel már azt mondják, hogy ott már volt benne valami olyan, aminek nem kellett volna. Én ezt nem tartom sportszerűnek. Ezt nem tartom sportszerűnek, és elfogadhatónak sem. Nyilván nagyon nehéz húzni egy vonalat. Lehet, hogy nem is lehet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezen, tehát itt mindenképpen addig kell menni, amíg mindenki számára, tehát a magas sportoló számára, a versenyző számára, és az ellenőrző oldal számára is egy olyan kompromisszumos megoldás születik, ami mindenkinek elfogadható.
Egyik legnagyobb élményem televíziós beszélgetésben, hát jó régen volt, édesapád folytatta Vitrai Tamással annak idején a dopping kérdéséről. És akkor édesapád egy nagyon tulajdonképpen itthon szokatlan álláspontra helyezkedett, az esélyegyenlőség szempontjából vizsgálta a kérdést, tehát ő nem mondta azt, hogy mindenkit meg kell kövezni, aki dopingolt feltétlenül, mert azt mondta, hogy egyrészt saját magát kockáztatja, másrészt úgyse tudod kizárni. Igen. Tehát nem tudsz teljes biztonságot adni.
Tehát legyünk őszinték, szóval annál nagyobb képmutatás, mint amikor azt mondja az ellenőrző oldal, hogy én ezt azért tiltom, mert az egyenlőségnek a lehetőségét elveszem azért, mert valaki meg tudja fizetni, valaki meg nem tudja megfizetni. Szóval azért ez legyünk őszintén. Mit? Ugyanakkor pedig azt mondják, hogy hát én inkább az egészségedet védem.
Uh-huh. Én de miért védjem én a te egészségedet? Miért nem te véded?
De tovább megyek, tehát név nélkül. Nagyon sok olyan rockzenekar egyéni előadó létezik a világon, aki 60-70 évesen is egy másfél-két órás koncertet oda-vissza végig rohan. Repülőre ül este, és 2 nap múlva ugyanezt megcsinálja egy másik földrészen. Tőle nem vonják vissza a gázsiát, nem tiltják el, hogy 2 nap múlva nem mehetsz el a következőre, stb. Egy művészt, egy festőt annak idején, nem hiszem, hogy egy Picasso-tól megkérdezték, hogy akkor, amikor ezeket a káprázatot, akkor éppen mi volt benned. És a sport, ez ugyanez a rész. Azt azért látni kell, hogy nyilvánvalóan ez pénzkérdés. Ahogy maga a kvázi a teljesítményfokozás nagyon nagy üzlet, akik ezzel foglalkoznak, úgy ennek az üldözése is egy borzasztó nagy üzlet, talán még nagyobb. Tehát itt a pénz diktál, és nyilvánvalóan ezért ez egy, én nem azt mondom, hogy egy szélmalom harc, de hát, hogy nyugvó pontra jusson, azt én szinte kizártam.
De esélyegyenlőség eleve nem létezhet, mert abban sincs esélyegyenlőség, hogy ki milyen felkészülésben hát, részesült.
Igen, tehát ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy én fénykoromban, ha az összes létező doppingszer veszettem volna, és a Usain Bolt üresen odaáll, engem akkor is agyba főbe ver 100 méteren. Persze, nincs ez, teljesen más. Más a próbálkoztak ilyen, nem tudom, ilyen tesztoszteron szintnek, a természetes szintnek a meghozatal, meghatározásánál, valakinél ennyi, van akinél annyi. Talán most van ez a biológiai útlevél történet, ami ugye, amikor leveszik a sportod, akkor az egy bizonyos állapotot mutat, és ahhoz képest a változásokat, hogyha változás van, akkor ott joggal mondják már azt gondolom, hogy valami olyan dolog történt, amit nem kellett volna, nem, vagy nem szabad, de még nagyon messze vagyunk szerintem a kompromisszumos megoldástól. Ugyanakkor azt meg sajnos hozzá kell tennem, mint sportvezető, hogy aki élsportra adja a fejét, annak tisztába kell lenni az érvényben lévő szabályokkal, és csak úgy vállalja el, hogyha ezeket a szabályokat ő képes betartani. Tehát, és itt nem csak arról van szó, hogy most ezt a dobozt, ezt beszedem, a másikat meg nem szedem be, mert éppen nem tudom, hanem beszedhetem a másik dobozt is, el kell vinni és be kell vizsgáltatni. Van egy papírom róla, akkor semmi baj nem történik. De ugyanide tartozik az, hogy egy Pars Krisztián szintű sportolónak, egy Pars Krisztián szintű versenyzőnek, ott van egy formanyomtatvány az interneten, amit be kell írni, hogy 8-tól 10-ig itt vagyok, 10-től 12-ig ott vagyok, stb. Ha változás van, akkor megjelezni kell. Hozzá tartozik. Az ma itt ebben az esetben nem mentség, hogy de nem volt interneten, vagy nem volt wifi. Meg kell oldani.
Egyéni
kell lenni. Igen. Tehát ugyanakkor ezt is tudomásul kell venni. Úgyhogy amíg a világ, és amíg ilyen szintű sport, élsport lesz, és ennél már csak magasabb lesz szerintem, addig ez itt lesz, és ezzel szembe kell tudni nézni.
Miért a vágtaszámok és a dobóatlétika az atlétikán belül a leginkább érzékeny?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem ezt... mert ott hogy mondjam, mondtam volna azt, hogy a speciális izmok és a speciális munka talán ott a legfontosabb. De még egy magas ugrás irány. Tehát ott ugye az ember azt gondolná, hogy 240 centit nem lehet csak úgy ugrani. Ezt még én is elhiszem. Na de könyörgöm. Hát ott milyen anabolikus szteroid tud segíteni. Egy, nem tudom, 2-10-es fiúnál, ennél a bársim gyereknél, ugye, aki tényleg, hát hogy ha most ide bejönne a stúdióba, lehet, hogy észre se venném, mert olyan vékony, hogy azt hiszik, hogy lapjával áll velünk szemben.
De viszont a magas.
És viszont a magas. Úgyhogy itt talán azért ez a legérzékenyebb két versenyszám, vagy két szakág, mert azért az erőnek itt van talán a legnagyobb szerepe. Amikor az ügyességi számokról beszélünk, és mondjuk a dobások is ilyen szempontból ügyességi szám, de mondjuk magasugrás, távol, hármasugrás, az inkább technikai szám. És ott talán ennyire nem különül el az, hogy most az ember. Tehát ott az egy az képesség, az egy genetika, az sokkal inkább egyéni történet. Itt viszont azért kell az erő, tehát itt muszáj, hogy erős legyen valaki.
Gianni Merlo, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnöke, a La Gazzetta dello Sport újságírója mondta napokban, hogy az atléták csak az utolsó láncszemek a sorban, már mint ebben az egész dopingolási történetben. Magyarul ezek nem magányos farkasok azért.
Igen, tehát valóban ez nem, hiszem én sem, hogy úgy működik, hogy most otthon a Powerpa vakart a fejét.
Fáj a hasam, mit vegyek be?
Igen, tehát most 9, futottam majdnem 100-szor 10 másodpercen belül, de a 970-nél nem tudom jobbat futni, mi kéne a 950-hez. Nyilvánvaló. Hálózat, ez egy teljesen egyértelmű dolog. És
de az hogy lehet, hogy akik együtt edzenek, azok gondolom hasonló felkészülésben részesülnek?
Nem. Ezt én is így gondoltam. Uh-huh. 2003-ban, amikor én már 33-34-es koromban azt mondtam még így magamban, hogy na, én most még egyszer nekifutok, én még szeretnék egyéni csúcsot futni, 10-29-en volt 100-an, kicsit még 10-20 környékére, és akkor én gondoltam egyet, és elmentem Los Angelesbe, a UCLA Egyetemre, az HSI-hoz, John Smith-hez. Beletelt egy fél évben, amíg rá tudtam egyáltalán beszélni, hogy fogadjon, mert gyere. Na most ott a dolog az úgy működik, És ott nem akárkik versenyeztek, akkor edzettek. Maurice Greene, Ato Boldon, Larry Wade, John Drummond, Marie-José Perec, Inger Miller, és sorolhatnak.
Ők, akik még el sem indultak, de már megérkeztek általában a sprint versenyen.
Tehát nem akármilyen, és ott ők sorba álltak. Tehát ugyanúgy, ahogy én, győzködték a mestert, hogy edzé már engem is, mert milyen jó lesz. És ott ez úgy működött, hogy ez az ember, ennek volt egy szisztémája. Ezt a szisztémát ő kidobta, és mindenkinek oda kellett állni, és kellett 60 kilóval guggolni, vagy rajtolni, stb. Stb. Vagy ugyanazt a résztávot futni. És akinek bejött, bejött. Akinek nem jött be, az meg elment. Tehát egy Marie-José Perec az egy fél évet lehúzott nála, és nem érezte jól magát. Szerintem a coach, ez nekem nem megy. Itt én nem látom azt, hogy egyről a kettőre jutnék. Már is semmi probléma, hát akkor keressé mást. Tehát nem könyörgő. Tehát van egy szisztéma, ami alapján ott mindenki dolgozik. Van, akinek bejött, Maurice Greene-nek bejött, Ato Boldonnak bejött, és még legalább ugyanennyi embernek nem. Nekem is bejött, mert 2003-ban én kimentem, egy gerinc műtéttel, egy gerincsérv műtét után gyakorlatilag 10-34-et futottam még 2003-ban. Tehát mindenkinek a maga szintjét kell nézni. Én őszinte leszek, nem volt olyan nap, hogy ne jöttek volna doping ellenőrök. És ezek fütyörészbe mentek, és pisiltek, és adták a mintát a kumában, a vérvételre is. Persze, utána mindig mondták, hogy oda biztos, hogy nem mennek meg, azt miért nem vizsgálják meg, így, és itt, de ezek mentek és csinálták ezeket a procedúrákat, ami nem könnyű, azért legyünk őszinték. És egy idő után, amikor két naponta van ez, akkor azért az már kicsit ideges, pontosan.
Na de ez két dolgot lehet feltételez. Egyik az, hogy nem dopingoltak, ezt mondjuk én nem annyira szeretném, csak nem annyira tudom elhinni. A másik az, hogy olyannal, ami nem volt rajta a listán, vagy nem tudták megfogni.
Félreértés ne essék. Lehet, hogy ha most elővennék azokat a mintákat, most már nem vetik, hogy 8 évre megyünk vissza csak, de ha elővennék, akkor lehet, hogy az összes pozitív lenne. Nem lehet tudni. Tovább megyek, lehet, hogy az enyém is pozitív lenne, mert ott ugyanúgy elmentem a táplálék kiegészítő szakemberükhöz, aki megnézett innen, megnézett onnan, kellett pisilni, kellett széklet mintát adni, amit el tudsz kézelni.
Na, de te nem tudtad, hogy veszel be.
Csomagot
de nekem. Nem tudtad, hogy mit veszel be.
Hát ott van a polcon, én tudom, hogy mit veszel be, mert rá van írva, és persze nem feltételeztem a John Smithről, hogy pláne tudta, hogy azért milyen kontextusban vagyok én, és kik mondjuk a felmenő, vagy ki az édesapám, nem hiszem, hogy ő adott volna nekem bármilyet, ami... De nyugodtan versenyeztem, engem is vizsgáltak ott egyéb iránt, tehát nem történt semmi probléma, úgyhogy akkor abban az ember persze vakon megbízott. Mert megbízott, ahogy Tyson Gay is ezt mondta. Utólag meg nyilván azt mondta, hogy nem kellett volna, mert éppen lehet, hogy olyan dolgot kapott. Más kérdés, hogy 2003-ban még azért más volt az ellenőrzés szintje, mint most. Tehát mondom, ha nekem egy akkori mintámat, ha még meg lenne egy előmény, és most megvizsgáltatnám, hát lehet, hogy csúnyán néznék.
Bakmanek Györgyel olvastam egy interjút a napokban éppen a dopingról, és ő azt mondta, hogy hát ha nem dopingolnának, akkor nyilván az eredmények visszaesnének, és akkor már senki nem lenne kíváncsi ezekre a sportokra. Na most valószínűleg a szemmel olyan különbségek lennek, amik szemmel nem láthatók. Tehát az, hogy most te 9-8-ra futod, vagy adott esetben 10-re, ez szemmel alig látható. Ha különbség.
Hát de ha egymás mellett vagy, akkor...
Hát igen, hát, na jó, persze.
Hát nézd, a 9-80 és mondjuk egy 10 másodás között, az egy közel 2 méteres különbség.
Na jó, de hogyha mindenki tiszta, akkor ugye...
Ja, értem. Értem.
Tehát magyarul tényleg nem lennek...
Én nem hiszem, hogy a néző így gondolkodik, vagy így dönt. Lehet egyébként, vagy így dönti el, hogy most kimegyek, vagy sem. Én szerintem egy sportágon belül azért a tradíciós hagyomány is nagyon fontos. Tehát, hogy egy, mit tudom én, egy olimpia, vagy egy világbajnokság, az automatikusan ott mindig megtölti a stadiont. Egy egynapos verseny esetében én azt gondolom, hogy ha lecigrundon a Weltklasse-n, most éppen olyan büdzsé lenne, hogy nem tudnának mindenkit elhozni.
Tehát azért, amit kimennének.
Az a 8000 ember akkor is ott lenne. És ez ugyanúgy vonatkozik egy Ivo van Damme emlékversenyre is. De van ellenpélda, és lásd, Gyula István Memorial, ahol ez ugyan a harmadik verseny volt még csak, egy közel 25-30 éves hiányt próbálunk pótolni. Tényleg olyan nemzetközi mezőny érkezett most az idén erre a versenyre, amire azt mondom, hogy és nyilván én most nem vagyok ebben a szempontból mérvadó, de hát én kifizetem azt az 500 forintot, és kijövök és megnézem, és még egy 500-ast a gyerekemnek, vagy lehet, hogy a 4 fős vagy 5 fős családnak. És nem, nem, és nem. Tehát elment elővételbe 5500 jegy, voltak talán 6000-en, 6500-an, ami egy ilyen stadionban borzasztóan kevésnek tűnik, és nekem emocionális okokból is nagyon rosszul esett, de mindenki azzal nyitott, hogy ki vissza kell hozni, tehát tudom, tehát vissza kell hozni az emberekbe a sport iránti igényt. És nem csak sportolás iránti igényt, hanem a sport iránti igényt is. Tehát két nappal később a két legjobb magyar klubcsapat futballozott ebbe a stadionba, 2000 ember előtt.
És már sem volt olyan kevés a 6000.
És már is nem volt olyan kevés a 6000. De hozzáteszem, a 2000 is borzasztó, és a 6000 is.
Arra például nem gondolt az Atlétikai Szövetség, ugye amikor az 50-es években nagy futballmeccsek voltak teltház előtt, akkor én hát azt nem mondom, hogy emlékszem rá, de mondjuk hogy olvastam, hogy voltak 10000-es versenyek például, és meg atlétikai válogatott
viadalok. Az Atopeket a Bütyök megverte például. Így van. Meg rendeztek egy, mit tudom, egy 1500 vagy egy 800, ami befért. Hát igen, csak én kérdezem, tehát csináljunk kettős rangadót. Én imádtam még kettős rangadókra járni. Hát én ott voltam még azon a Fradi Újpesten, ami 7-1 volt talán. Volt olyan. 8-3, meg 7-1. Azon 8-3-on nem voltam ott, de 7-1. A kedves hallgató tudja, hogy akkor hova szerettem én járni annó. Szerinted ma egy ilyen kettős rangadóra hány ezer ember menne?
Hát nincs kettős rangadó, persze. Csak az ember
ha lenne?
Igen. Nagyon kevesen.
Tehát egy vasas Honvéd Fradi Újpestre. Én kizárdal tartom, hogy 5-6000 ember.
Nagyon jó az a 6000-es atlétikai nézőszám. Beszéljünk egy kicsit még a moszkvai világbajnokságra befejezésről. Mi lesz most a százon? Most úgy nyer a bolta, ahogy akar, vagy azért maradt még ellenfél? Egyáltalán ő lesz a legnagyobb egyéniség megint ennek a világbajnokságnak, vagy kikre tippez, kire hívott fel a figyelmet?
Hát minden bizonnyal ő az, aki még mindig a nemzetközi atlétika.
Meddig lehet a sprint számban mondjuk a...
Neki innentől kezdve már nehéz lesz. Tehát ez már... Tehát az, hogy így megőrizze a veretlenségét, hogy...
Mert ez most már 5 éve tart.
2004-ben ott volt Athénban, ha jól emlékszem, de kiesett az első körbe.
Hát azért Pekingbe robbant be igazából.
Igen, 2008 Peking, 2009 Berlin. Ugye aztán 2011-ben Degu-ban ott ugye kiugrott, de azért a 200-on az egy magabiztos győzelem volt, és aztán ugye most London. Fiatalabb ő sem lesz, ez tény. Ez a Johan Blake nevezetű srác, ez egy irgalmatlan nagy tehetség. De én most azt mondom, ugye Blake nincs, hogy lemondtam a térsérülése miatt, most azt mondom, hogy 100-on szerintem nem fogják megszorítani. A Gatlinnal egy nagy versenyt fog futni, de én szerintem a Gatlint megveri. A 200-on viszont oda kell figyelnie egy honfitásra, az olimpiai bronzérmes honfitásra, a jamaikai Ver nevezetű fiúra, akire az edzője azt mondta, egy bizonyos Glenn Mills, aki egyébként Johan Blake-nek is, és Usain Boltnak is az edzője, hogy ő ilyen adottságú palival soha az életében még nem találkozott. Mondja úgy, hogy a Boltot is, és a Blake-et is ő edzette. Ugye 20-01-et futott itt a stadionban.
Ezt a memorial előtt olvastam róla, hogy
bizony. Tehát, ami nagyon fontos, és ugye ami a Bolt volt a 2004-es ugye aténi olimpia után, ugye kicsit mi is részesei voltunk annak, hogy az atlétika elindult lefele. Sajnos. Ha ez a fiú ez nem jön akkor én már nem tudom, hogy az atlétika hol van. Ő egy ilyen
de azért is, mert showman, vagy, tehát csak a teljesítménye, mert
teljesítmény, mert úgy egyáltalán az egész kisugárzás, tehát egy jó kiállás, jó képű pajról beszélünk, aki még gyorsan is fut. Hát persze, hogy a nézők imádják.
Az a jamaikai lekvár, az csodát.
Az csodát, tehát igen, nagymama. A nemzetközi atlétikának olyan volt, mint nekünk a Pars Krisztián. Egy ernyő. Egy nagyon, nagyon fontos. Egy nagyon jó ki is használták. Az már egy sokkal nagyobb probléma, hogy a nemzetközi szövetség részéről én nem feltétlenül látom azt, hogy lennének olyan törekvések, hogy sztárokat neveljünk, mert ők úgy gondolják, hogy a sztárok azok majd jönnek maguktól, és majd szépen kinevelődnek, de ez nem így van. Tehát nekünk is ez egy nagyon fontos hazai területen, egy nagyon fontos
feladat,
program, hogy olyan arcaink legyenek, akik miatt kijönnek, akik miatt lemennek a gyerekek a pályára, akik miatt elkezdenek egy kicsit az atlétikával, vagy éppen a sportolással foglalkozni.
Hölgyek közül kit lesz érdemes nézni?
Most a világbajnokságon? Hát én azt gondolom, hogy azért a sprint annak ellenére, ugye, hogy a két jamaikai, ugye a Sarah Sherrington és a Veronica Campbell-Brown nem lesz, azért jó lesz, tehát érdemes a sprintereket nézni. A női magas az mindig egy látványos történet, ugye a Vlasic, a Blanka visszatérésével azért ott megint van egy üde színfolt. De én unblock azt mondom, hogy érdemes mindig minden nézni, mert azért egy világbajnokságon mindig szépen kijönnek a lehetőségek, kijön egy-két olyan tehetség, egy-két olyan versenyző, akiket korábban nem ismertünk, és akik szerintem a következő években meghatározóak lesznek.
Az oroszok robbanthatnak?
Biztos. Tehát amikor az adás megy, akkor szerintem már lement a kétnapos gyémántliga viadal Londonban, ott visszamondták, tehát ott már mindenki otthon van és készül. Biztos, hogy az oroszok erre nagyon felkészültek erre a világbajnokságra, és azokban a számokban, ahol oda lehet érni, elsősorban női atlétáik, azok szerintem ott is lesznek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önök Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét hallották. Minden jót a magyar atlétikának és Balázs Krisztiánnak a moszkvai világbajnoksága.
Köszönjük szépen.